Aribulád, az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. Első fejezet, az iszlám misztika hagyománya. Negyedik rész. Mi annyira felszínen élünk, és Isten annyira a meghitt bensőséges mélyben tartózkodik, hogy ahhoz, hogy a szívünk mélyén rátaláljunk, szinte végtelen hosszú útra kell kelnünk. Ez az Isten közelség paradoxona. Isten közelségét egzisztenciális értelemben kell vennünk. Egy hosszú, belső zarándok útba kell belevágnunk, valóságos kalandba, ha el akarjuk őt érni. Két olyan beszámoló van a Bibliában, amely erről az útra kelésről szól. Isten felszólítja Ábrahámot, és készteti őt a fájdalmas szakításra mondván, hagyd el családodat, házadat, atyád házát, és menj oda, ahova vezetlek. Izrael népének hosszú vándorlása Egyiptom és ígéret földje között. Ez a 40 évig tartó sivatagi vándorlás, éhség, szomjúság, fáradtság és megpróbáltatások sora jelképezi a sötét szakaszon keresztül való átkelést a középpontba. Ezt az utat kell megtennie az embernek ahhoz, hogy eljusson a kúpok egymással érintkező csúcspontjába, a vizsdámba. A képzeletbeli csúcs, a kúp csúcspontja lefelé a végtelen térre nyílik. Abban a pillanatban, amikor azt hisszük, hogy már-már megragadtuk, Isten visszahúzódik, és ezáltal kényszerít bennünket, hogy tovább menjünk, egyre tovább. Néha megesik, hogy ima közben az az érzésünk, hogy megérintjük, hogy találkozunk vele. Ez talán illúzió? Nem, szó sincs róla. Az élmény valódi, reális. De közben, mikor azt hisszük, hogy már elértük, és csak rá kell tenni a kezünket, hátralép. Isten mindig túl van az Istenen. Kisiklik a kezünkből, visszahúzódik előlünk, és arra késztet bennünket, hogy beszálljunk egy part nélküli óceánra kifutó hajóba. De ez nem akadályoz minket abban, hogy hitelesen, valóságos élményként éljük meg az Istennel való találkozást, Isten megérintését. Abban, hogy bizonyos módon megismerjük Istent. Létezik egy nagyszerű szöveg, egyedülálló a Koránban, amely megrázóan beszél Istennek az emberhez való közelségéről. Közelebb vagyok hozzád, mint nyakadon az ütő ér. Ez a jugularis, az élet ütőere a nyakunk közepén. Átvágása egyenlő a halállal. Mikor Isten arról biztosít bennünket, hogy ennél is közelebb van hozzánk, akkor az azt jelenti, hogy bensőségesebben, mint a saját énünk. Bensőségesebben, mint a saját életünk. Sajnos ez az egyetlen ilyen csodás szöveg a Koránban. Ebben a korszakban nem tűztek össze a szufika vallásos tekintélyekkel, mert ez az új áramlat még nem igazán öltött testet, nem vált elméletté, nem lett belőle rendszer. Bizonyos értelemben akkoriban mindenki szúfi volt, minden tele volt misztikával, noha ez a szó még nem létezett. Egy szúfi specialistától származik a megjegyzés, annak idején a szúfizmus valósága létezett, de még nem volt neve. Ma már van rá név, de hiányzik belőle a valóság. A Hedzsra harmadik évszázada képviseli a szufizmus aranykorát. Két kiemelkedő személyiség jellemzi ezt a korszakot. Al-Bistami és Al-Halaj Al-Bistami valódi nevén Abu Yazid a Kaspi-tótól délre fekvő Bistamból származik. Mielőtt megtért az iszlámhoz, ugyanis eredetileg nem volt muzulmán, erős perzsa befolyás alatt állt, amely az időben a szufizmus termékeny talaja volt. Hozzá kell tennünk, hogy Perzsia viszont India befolyásának volt kitéve, ennek nyomai szemmel láthatók a szufizmusban. Henry Bullard, az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. A szufizmus Hassan al-Basri híres aszkéta kezdeményezésére keletkezett a Hedzsra második évszázadában. Körülbelül egy évszázad telt el, aztán két kiemelkedő személyiség jellemzi a Hedzsra utáni harmadik századot. Al-Bistami és Al-Halaj al-Bistami valódi nevén Abu Yazid, akik a Kaspi-tótól délre fekvő Bisztából származott. Mielőtt megtért az iszlámhoz, ugyanis eredetileg nem volt muszulmán, erős perzsa befolyás alatt állt, amely abban az időben a szufizmus termékeny talaja volt. Hozzá kell tennünk, hogy Perzsia viszont India befolyásának volt kitéve. Ennek nyomai szemmel láthatók a szufizmusban. Al-Bistami gyakran bezárkózott elmélkedni egy bagdadi mecsebbe. Ott élte éveken át intenzív, misztikus életét. Körülbelül 500 mondást tulajdonítanak neki, meg gyűjteményét Shatahatnak nevezték, ami annyit jelent, mint tévejgések vagy túlzások. A mi emberünk valóban kijelentett egyet mást, amit ha szó szerint veszünk, valóban eretnek hangzásúak. Íme néhány közülük. Egy nap kopogtatott egy látogató az ajtaján. Kit keresel? Abu Yazidot keresem. Mire ő? Akkor el is mehetsz. Ebben a házban csak az Isten lakik. Egy másik alkalommal kérdi valaki. Te vagy az Abu Yazid? Ki az az Abu Yazid? Remélem, lesz szerencsém találkozni vele, válaszolja mi szúfink. Ezzel azt akarta mondani, hogy ő annyira azonosította magát Istennel, hogy az isteni én foglalta el benne az ő helyét. Innen van a szentségtörő mondat is, amit neki tulajdonítanak. Dicséret nekem, én vagyok az én magasságos uram. A dicséret vagy dicsőség nekem az ismert arab formulát idézi. Subhanallah, vagyis dicsőség Istennek. Al-Bistami ezt merészeli mondani, magát Isten helyére helyezi, saját száján keresztül hagyja beszélni, és az kéz botrány. Na ezzel megérintjük minden misztika központi kérdését, mind a muzulmán, mind a hindu, mind a keresztény misztikáit. Az én kérdését. Mi az, hogy én? Mindenki azt hiszi, hogy tudja. Ez a szó mélységesen több értelmű, mivel az énnek több szintje létezik. A szellemi élet pontosan az egyik szintből a másikba való átjárásból áll. A pszichológia énjéből, az egóból, a személyes énbe. Onnan a személyek közötti transzpersonális énbe, majd az Isten énbe. Ez a folyamat a vetkőzéshez hasonlítható. A hagyma héjázashoz, vagy az orosz matriska baba egymásba bújtatott figuráinak egymásból kivételéhez és kinyitásához. A misztika tanulmányozása segítségünkre lehet abban, hogy túlszárnyaljuk a pszichológiát. Olyan lélektant, amelyik megelégszik azzal, hogy olyannak írja le az embert, mint amilyen, tehát annak, ami, nem pedig annak, aminek lennie kell, tehát amire hivatva van. A pszichológia nem érint egyebet, mint az emberi lénynek egy meglehetősen felületes rétegét. Ám ezen túl lakozik az ember, mint szellemi lény. És ez az ő tulajdonképpeni lényege. Egy nap megkérdezték Abu Yazidot. Hogyan kaptad te a misztikának ezt a kegyelmét? Ő így felelt, lehántottam magamról az énemet, mint ahogy a vipera leveti magáról a bőrét. Magamra néztem, és ő voltam. Ő voltam, vagyis megistenült, kicserélte az énjét az isteni életre. Aribulád, az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. Első fejezet, az iszlám misztika hagyománya, 6. rész. Abu Yazid volt a szufizmus, az iszlám misztika egyik legnagyobb alakja. Egy nap megkérdezték Abu Yazidot, hogyan kapta te a misztikának ezt a kegyelmét. Ő így felelt. Lehántotta magáról az énemet, mint ahogy a vipera leveti magáról a bőrét. Magamra néztem, és ő volt. Ő voltam, vagyis megistenült, kicserélte az énjét az isteni életre, és az isteni énre. Egy korábbi részben a sematikus ábrázolásunk két kuppal írta le ezt a helyzetet. A két kupp egymással függőlegesen van kapcsolatban, pont a csúcsuknál. A felső az emberi lényt jelképezi. És ahogy megyünk lefele, úgy jut el az isteni lényegéhez. Az alsó pedig az isteni életet és az Isten minden tulajdonságát jelképezi. Egy ponton találkoznak ott, ahol a felső kup az alsó kuppal találkozik. Az ego halálát ábrázolja a mi sematikus ábrázolásunk a két kup esetében, a sötét passzázs, amelyen át kell hadnunk ahhoz, hogy emberi énünk helyett betöltse az isteni én. Az isteni énünk nem más, mint önmagunk, amelynek az énünk csak tökéletlen és korlátlan vetülete. Ebben a valódi önmagunkban lakozik a mi tulajdonképpen identitásunk, a mi önazonosságunk, igazi mi voltunk. Az átmenet az énünkből, az önmagunkba annyi, mint átmenet az objektumból a szubjektumba, a tárgyból az alanyba. Az angol nyelven is különbséget teszünk a me és az I között. I'm not me, I'm not myself, I'm beyond myself, mondhatjuk angolul, vagyis az identitásunk mögötte van annak, amiről azt hisszük, hogy vagyunk. Az utóbbi időben sokat meditáltam Al-Bistami gondolatmenetén, ami segített behatolni ezekbe a fogalmakba. De térjünk át Al-Hallajra, aki hosszabb ideig fog bennünket foglalkoztatni. Al-Hallajjal, a Hedzsra 3. évszázadában, a misztika áramlata a déli Baszrából áthelyeződött északra. Ettől fogva Bagdad lesz a misztika gyújtópontja. Az abesszidák nagy korszakában vagyunk. Számos utazás során Irakban, Indiában, egészen a kínai Turkesztánig, Al-Hallajj többféle forrás vizéből ivott, nem is szólva a zsidó kereszténység rágyakorolt hatását. Al-Hallajj ragaszkodott ahhoz, hogy az ember közvetlen kapcsolatba léphet Istennel, és emiatt az állítása miatt nyílt törése került sor közte és az ortodox iszlám között, amely tagadja ezt a lehetőséget is, elítéli, mint felfuvalkodottságot. Hiszen maga Mohamed is csak egy angyal közvetítésével kapta a Koránt, mivel Isten megközelíthetetlen. Al-Hallajj viszont azt merészte érte állítani, hogy létezik közvetlen kapcsolat a teljes emberi lélek és a teljes Isten között. Az egész lélek és az egész Isten között? Na, ez aztán több volt a soknál. Amint Al-Hallajj egy szép napon egy Mekkához szóló verset írt, megkérdezte egy barátja. Mi az, amit írsz? Mire ő így válaszolt. Egy Koránhoz hasonló verset. Az iszlámban, ahol a Korán összehasonlíthatatlan mi volt a dogma, egy ilyen kijelentés szigorúan tilos és egyenesen szentségtörés. egy emberi szöveget a Koránhoz hasonlítani, megbocsáthatatlan. Pedig Al-Halláj ezzel csak azt akarta mondani, hogy inspirációt kapott Istentől, mint Mohamed. Mivel nem tett különbséget a saját inspirációja és a Koránnak Mohamedre leszállt inspirációja között, összeütközésbe került az iszlám központi dogmájával.
Az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. Henri Bulát tanulmánya. Szabó Tamás műsorát hallották.
Hírek.